prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében a MOL-lal és az olajpiaccal foglalkozunk. Azután, hogy az Európai Unió 6. szankciós csomagja embargóval sújtja az orosz olajimportot. A téma szakértőjét, Plecser Tamást, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét kérdezem. A műsor második részében a külön adóval sújtott Blue Chip, az OTP helyzetét elemezzük, Le Fuang Hai Tannal, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetőjével. Akkor kezdjük a műsort, a telefonvonalban Plecser Tamás, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Szervusz, Tamás!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Eltelt már néhány nap az Unió 6. szankciós csomagjának bejelentése óta, és nem mellesleg a MOL-ra kivetett kormányzati különadóról is készültek már elemzések. De talán kezdjük az előbbivel, mert annak világpiaci hatásai is jelentősek. Szerdán például azt írta a BBC, a döntések eredményeként mindenek előtt az európai fogyasztók fognak szenvedni, hivatkozott Alekszandr Novak, vagy Novák orosz miniszterelnök helyettesre, aki televíziós nyilatkozatában ezt mondta, és hozzátette, hogy az Európai Unióban nagy hiány keletkezhet olajtermékekből. Osztott te is ennek az orosz miniszterelnök helyettesnek a véleményét?
Hát egyrészt azt kell tudni, hogy ez az európai olajembargó ez az év végével lép életbe, tehát az idei évre még nem vonatkozik. Ezzel együtt egyébként az olajipari cégek természetesen már elkezdték a leválást. Nagyon sok cég önkéntesen már nem vásárol orosz olajat, illetve orosz olajipari terméket. És ha megnézzük egyébként most, hogy hogyan néz ki az európai termékpiac, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy jelenleg nagyon szűkek a piaci helyzet, tehát magyarul a kínálat elégtelen a kereslethez képest, és ennek megfelelően az olaj ipari termékekből a készletek azok több éves mélyponton vannak. Különösen egyébként a dízelüzemanyag esetében jellemző. Itt márciusi adataink vannak Európából, amik a legfrissebbek. Ez azt mutatta, hogy egyes piacokon például 40 napnyi fogyasztásnak megfelelő termék van csak, ami historikusan alacsonynak számít. Általában 60-80 napnyi tartalék szokott lenni.
Hivatkoztak egyébként erre Magyarországon is, már olvastam hírt arról, hogy Magyarországon is dízelhiány lehet a nyáron.
Igen, ugye Magyarországon is különösen érdekes helyzet van, hiszen van egy befagyasztott üzemanyagár, és ez a befagyasztott üzemanyagár, ez pedig extra keresletet jelent, hiszen most például a dízel ára az közel 300 forinttal olcsóbb, mint a piaci ár. Ez pedig egyrészt jóval nagyobb keresletet jelent a magyar autósok részéről. Másrészt én azt gondolom, hogy különböző illegális csatornákon ez az olcsó üzemanyag, ez azért megtalálja a helyét azokon a piacokon, vagy azon fogyasztók esetében, akik hajlandóak ezért magasabbat fizetni.
Hogy látod, hogy az olaj világpiaci árára, és különösen az európai árakra, tehát a Brent árára milyen hatással volt ez a szankciós bejelentés, ugye, ami a hét elején történt meg? Tartósan emelkedhet az ár, vagy csak átmenetileg?
Hát ugye a Brent típusú kőolaj esetében ez a bejelentés néhány nap alatt közel 10 dolláros áremelkedést hozott. Ami egy kicsit enyhíti most egyébként a feszültséget, az az, hogy az OPEC és annak a vezető tagállama, Szaúd-Arábia, az jelezte, hogy hajlandó júliusban és augusztusban növelni a termelését. Gyakorlatilag ők már egyébként közel a kapacitásaik maximumán termelnek.
De úgy tudom, a Szaúd-Arábia inkább VTI típusú olajat termel, nem?
Hát van nekik többféle. Aha. Alapvetően például az Arab Light, az hasonló az Ural típusú kőolajhoz, de vannak olyan kőolaj típusaik is, amelyek könnyebbek, tehát amelyeket mondjuk Európa szívesen vásárolna. Én azt gondolom, hogy ők, az ő termelésük az mindenképpen egy nagyon jelentős tényező, és hogyha tudnák növelni a termelésüket, akkor ez a feszültség jelentősen csökkenne.
Mi a prognózis ott, hogy a jelenlegi VTI ár, ugye ami durván 115 dollár, a Brentnél egy picit magasabb, hogy fog alakulni mondjuk az év hátra levő részében?
Azt gondolom, hogy a következő 3 hónap, tehát ez a augusztus-szeptember, ez a nyár, ez kritikus lesz. Ugyanis szezonálisan ilyenkor a legerősebb a kereslet. Most pedig van egy olyan tényező, hogy itt a 2 éves Covid periódust követően, főleg a nyugati világban, de keleten is, van egy extra kereslet. Ugyanis mindenki most a karanténidőszakból kiszabadulva szeretne utazni, szeretne nagyobb mértékben fogyasztani, és ez az extra kereslet egy viszonylag szűk kínálattal találkozik. Nem is a nyersanyagpiac, ami egyébként nagyon kritikus, hanem sokkal inkább a termékpiac. Ugye Európában például a mai napon közel 200 dollár egy hordó dízel. Ekkora árkülönbség mondjuk a dízelüzemanyag és a nyersolaj között, ugye ez 75 dollár per hordó, ez soha nem volt. Jellemzően egyébként ilyen 10-15, maximum 20 dolláros különbség volt, de 75 dollárt én például a karrierem során soha nem láttam még, ami a dízelüzemanyag és a nyersolaj között van most.
És a repülőknek szükséges üzemanyagnál is fennáll ez a hirtelen megugrás, hiszen ugye a repülőgép forgalom is, utasforgalom is megugrott nyilvánvaló, azért a nyári szezonban nem autóval utaznak az emberek mondjuk Európa egyik végéből a másikba.
A repülőüzemanyag gyakorlatilag ugyanaz a termékcsalád, mint a dízel. Általában egyébként a repülőüzemanyag a dízelhez képest is magasabb áron forog, tehát normál időszakban egyébként ez az termék az, amin a legnagyobb haszna van a finomítóknak. És hát igen, válaszolva a kérdésedre, a dízelüzemanyag mellett a repülőgép üzemanyag ára is hasonló prémiummal forog, mint a dízel. De érdekességképpen említem azt, hogy 2020 második, harmadik, negyed évében ez az üzemanyag diszkonttal forgott a nyersolajhoz képest, most pedig egy 70-80 dolláros prémiumot látunk hordonként.
Továbbra se válaszoltál azért a kérdésre, hogy mi a te prognózisod mondjuk az év második felére.
Én azt gondolom,
olajügyben.
Igen, azt gondolom, hogy tovább mehetünk. Egyelőre nem látszanak olyan jelek, hogy ez a nagyon erős, masszív kereslet ez megtorpanna. Én azt hiszem, hogy egy 150 dolláros szintig elmehetünk a nyár során, és nem zárhatok ki azt sem, hogy egy ilyen ártüske alakul ki. Az év második felében és az év végéhez közeledve szerintem azért enyhülni fog ez a piaci feszültség. 2023 pedig egy nagyon izgalmas év lesz, ugyanis látható az, hogy a gazdaságban vannak olyan jelek, amelyek egy jelentős lassulást vetítenek előre. Ha pedig a gazdasági aktivitás lassul, akkor az olajkereslet növekedése is meg fog állni, és előbb-utóbb azért ezzel a magas árakra a kínálat is reagálni fog. Tehát jövőre szerintem már nem lesz ilyen kritikus helyzet, mint amit idén látunk.
Jó, akkor térjünk át ugye a MOL-ra, hogy milyen hatása van, vagy lesz a MOL gazdálkodására ennek a 6. szankciós csomagnak. Ugye a MOL ez egy speciális helyzetben van, hiszen vezetéken kapja az Ural típusú olajat, ugye hát ezt a magyar miniszterelnöknek sikerült kilobbiznia. Tehát a MOL ennek az egész szankciós csomagnak gyakorlatilag a nyertese?
Hát gyakorlatilag igen, bár azt hozzá kell tennem, hogy a szituáció bármikor és nagyon gyorsan, drasztikusan változhat. Egyrészt az még egy isteni csoda, hogy ezen a barátságkövezetéken továbbra is jön az olaj, mint egy 100 nappal ugye a háború megindulása után. Ugyanis azt nagyon nehéz kizárni, hogy ezt az olajvezetéket ne sértsék meg valamiért a harcoló felek, avagy politikai okokból akár Ukrajna, akár Oroszország ezt ne kapcsolja le. De úgy tűnik, hogy egyelőre ezt a elmúlt 100 napot sikerült kibekkelni, és sikerült gyakorlatilag az ellátást biztosítani. A másik nagyon fontos...
Mennyi olaj jön be évente ezen a barátságolaj vezetéken?
Gyakorlatilag a napi kapacitása ennek a vezetéknek 700 ezer hordó. Körülbelül ez az a mennyiség, amely Németországban, Lengyelországban, illetve Magyarország, Szlovákia és Csehország irányába megy. Ez egyébként az orosz exportnak, ami olyan 2-2,5 millió hordó, durván az 1/3 jelenti.
Tehát évi 6-8 millió tonna olajat tud a MOL vásárolni ezen a barátságolajvezetéken, vagy ennél többet?
Talán többet is. Ha nézzük az a MOL feldolgozási számait, ez jellemzően olyan 10-11 millió tonna per év. Ugye ennek durván a 2/3 az, ami orosz olaj. Tehát én azt gondolom, hogy 8-9 millió tonnányi orosz olaj érkezik ezen a MOL finomítóihoz, ugye ez a pozsonyi, illetve a Duna finomító.
Igen, és hát nyilván ez egy jelentős árelőnyt jelent a MOL számára ahhoz képest, hogy ugye más országok most már a csővezetéken kevesebb olajat fognak kapni, vagy egyáltalán nem, és nekik tengeri olajszállítással kell a keresletüket kielégíteni. Ezt a kvázi extra helyzetet is adóztatja meg a magyar állam? Vagy pedig ugye ez esetleg az Európai Unióban is kiválthat valamiféle ellenlépést? Hogy látott ezt?
Hát alapvetően a magyar állam két területen kívánja a MOL-t adóztatni. Egyrészt szeretne egy magasabb bányajáradékot kérni. Ez a bányajáradék gyakorlatilag a hazai kitermelési olaj és gáz után fizetendő a költségvetésbe. Jelenleg a MOL-nál ez van 18-20% körül van. Egyébként bányánként és mennyiségenként, illetve a mezők korához viszonyítva is változik ez a mérték. Tehát körülbelül az átlag ez a 18-20% közötti nagyság. Emellett szeretné adóztatni a magyar állam az Urál és a Brent típusú kőolaj közötti jelentős különbséget. Ugye normál időkben általában az Urál 1-2-3 dollárral olcsóbb hordonként, mint a Brent. Most pedig ez a különbség pont a háborús szituáció és az orosz olaj nehéz eladhatósága miatt ilyen 30-40 dollár közötti szintre nőtt, ami egy nagyon jelentős extra profitot jelent a MOL számára.
Na most itt adódik a kérdés, ugye, hogy hosszabb távon azért ez a helyzet valószínűleg nem tartható. Hogyan lehet kiváltani ezt a barátsági olajvezetéket, vagyis átállni az Adriára, ugye, amely jelenleg is megvan, jelenleg is működik. Nem tudom, hogy évente körülbelül mennyit hoz be, vagy mennyit importál a MOL ezen a csővezetéken, de gondolom, hogy ez nem lesz elég. Kell egy másik csővezetéket építeni, vagy ennek a kapacitását valamilyen módon lehet bővíteni?
De nagyon érdekes kérdés ez, ugyanis úgy tűnik, hogy a MOL két belső finomítója, tehát a pozsonyi, illetve a Duna finomító, ellátható erről az Adria kővezetékről, ha némi beruházást a JANAF, tehát ennek a kővezetéknek a működtető horvát vállalata megtesz a következő hónapokban.
És álljunk meg egy pillanatra, és ez milyen olajat dolgozna fel? Tehát ez honnan származó olajat dolgozna fel? Hova érkezik az olaj az adriai kikötőbe?
Gyakorlatilag ennek az Adria kőolajvezetéknek a horvát tengerparton, Omisaj településnél van egy kikötője, ide érkezhetnék a kőolajszállítmányok. Ezt a kőolajat egyébként több forrásból vásárolhatja a MOL. Én azt gondolom, hogy leginkább az arab forrás, ami kiemelkedő lehet, különösen az azzal már említett Arabian Light kőolaj, ami specifikumában hasonló, mint mondjuk az orosz Urál. Ami gondot okoz a MOL-nak az az, hogy ezért ez egy bizonyos más specifikumokban, vagy egyes specifikumokban különböző olaj, mint a MOL által most vásárolt uráli típusú. És ezt a kőolajat ezért különböző módszerekkel elő kell kezelni, illetve keverni kell, hogy a megfelelő keveréket tudja a MOL felhasználni a saját finomítóiba. Ehhez a MOL-nak tároló berendezésekre, tárolókra, illetve különböző keverési berendezésekre és egyéb üzemekre van szüksége. Ez a cégnek az ő elmondásuk szerint 2-4 évre és mintegy 5-700 millió eurós vagy dolláros beruházásra van szükség. Tehát,
de azért gondolom, hogy ezt elkezdik előbb-utóbb, hiszen nem fognak várni az utolsó pillanatig. Meddig kaptak felmentést? Meddig kapott felmentést Magyarország, illetve a MOL a szankció alól? Van erre egy határidő?
Igen, egyelőre a felmentés az korlátlan időre szól, viszont az látszik, hogy politikailag nagyon-nagyon nyomás Magyarországra azzal kapcsolatban, hogy ezt tegyük meg, és hogy előbb-utóbb húzunk magunknak egy határidőt arra, hogy mikor válunk le az orosz olajtól. Egyébként a MOL-nál elkezdődött ezeknek a projekteknek az előkészítése. Itt a hírek szerint már 15 projektet a cég a menedzsment elé tárt, és ezeket valószínűleg a menedzsment el is fogja fogadni. Én azt gondolom, hogy egy-két hónapon belül gőzerővel elindul a MOL-nál ez a leválás, és valószínűleg mennek a tárgyalások is most már a horvát féllel azzal kapcsolatban, hogy az Adria kővezeték bővítése is megtörténjen.
Egyébként tehát úgy látod, bocsánat, hogy közbevágok, hogy az adriai kőolajvezeték mellé nem kell egy másik csővezetéket építeni ahhoz, hogy a MOL igényét ki tudják elégíteni, illetve nem tudom, hogy ezen a csővezetéken tovább is szállítódik-e olaj mondjuk Szlovákia felé.
Gyakorlatilag az Adria kőolajvezetéken érkező olaj menne tovább az úgynevezett Barátság 1 kőolajvezetéken Szlovákia felé. És van még egy érdekesség, hogy a Barátság kőolajvezetéknek a végén van egy cseh finomító, a Litvinov, amely a Cseh Unipetrol, a PK Orlen csoport tulajdonában van. Ez a finomító is egyébként szeretne előbb-utóbb a tengerről kapni kőolajat, hiszen rájuk ugyanaz a korlátozás lesz majd érvényes, mint a MOL-ra. Ehhez pedig elképzelhető, hogy még egy csővezeték kiépítésére lenne szükség az Adria vezeték felől egészen a MOL-Százszombatai finomítójáig. Ez még egy kérdés egyébként, hogy ezt a horvátok megteszik-e. Én azt gondolom egyébként, hogy magyar ellátásbiztonsági szempontból is jó lenne, hogyha még egy csővezetéket kihúznának az Adrián.
Menjünk át a másik kérdésre, a különadóra. Ha jól olvasom, ugye, akkor tavaly a MOL-nak egy olyan 480 milliárd körüli adózott eredménye volt. Na most, ha 250 milliárdot el akar vonni ebből a kormány, ugye az hát durván a fele vagy a felénél valamivel több. Azért ez egy nagyon jelentős, hogy is mondjam, vágás.
Igen, de a szerencsés körülmény az az, hogy a mostani háborús szituáció okozta piaci körülmények, azok valószínűleg még ennél a különadóhoz képest is jobban kompenzálják a MOL-t. Magyarán szólva most a magasabb olaj- és gázárakból, illetve a megnövekedett finomítói nyereségből a cég képes több mint 250 milliárd forint extra nyereséget elérni.
Úgyis, hogy a fejlesztéseket folytatja, tehát nem áll le a fejlesztéssel?
Igen, tehát ezek gyakorlatilag fedezik még a fejlesztési költségeket is. Nyilvánvaló a szituáció azért nehezen értékelhető, mert bármikor megváltozhat. Tehát az, hogy a Barátság kőolajvezetéken mindig jön az olaj a jövőben, ezt nagyon nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy a MOL-nak mindenképpen érdemes egyébként ezt a leválást erőltetni, és hogyha mondjuk ez a leválás megtörténik, és nem orosz olajat vásárol majd a cég, akkor valószínűleg a különadók kérdésével is le kéne a kormányon ülni, hiszen akkor már ennek a fedezete valamilyen szinten megszűnik.
De ez egy ilyen középtávú program lehet, ugye, hát ha jól gondolom, 3-5 éves?
Hát ugye a magyar állam azt nyilatkozta, hogy 2 évig szeretne különadót szedni a MOL-tól.
Nem erre gondoltam arra, ugye, hogy a Barátság helyett ugye átáll az Adriára a MOL. Tehát ez egy 3-5 éves projekt?
Ugye a MOL azt mondta, hogy 2-4 év alatt ez megoldható, tehát én azt hiszem, hogy 3 év az bőségeséges idő lenne nekik, hogy ezt megoldják. Én azt hiszem, hogy a következő 3-4 évnek lesz ez az eseménye, utána valószínűleg már a cég maga is úgy fog dönteni, hogy ez a rossz olajtól ne válik. Különösen azért, mert mondom, hosszú távon nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy mennyit tudunk vásárolni orosz olajat közvetlenül ezen az Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Kérdés az, hogy ez az általad említett 5-700 millió dolláros átállási költséget ezt kifinanszírozza a MOL, a magyar költségvetés, vagy lehet ehhez EU-s támogatást is szerezni?
Hát ugye erről komoly tárgyalások voltak Magyarország és az EU között, viszont én a megállapodásban erre külön utalást nem találtam, ami számomra azt jelenti, hogy a MOL fogja ezt finanszírozni. Mondom, szerencsés körülmény az az, hogy a mostani szituáció, a nagyon magas Urál-Brent különbség és a nagyon magas termékárak, mert ugye ez is részben ennek a háborúnak a következménye, ezek azért fedezetet nyújtak erre is bőven, úgyhogy én azt hiszem, hogy a MOL-nak ilyen értelme nem lesz problémája a finanszírozással.
Egy gyors kérdés, gyors választ kérek. A te célárad pillanatnyilag a MOL-ra, ha van, akkor az mekkora?
Hát nekünk jelenleg 2950 forint a célárunk a cég részvényeire.
Köszönöm szépen Plecser Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.